Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős várom, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem, erősziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, magasztalni szeretnénk téged, hogy megtapasztalhassuk a magasztalásodban rejlő erőt. Mert Urunk, gyakorta erőnk végéhez érve tanítasz meg bennünket arra, hogy elég minékünk a te kegyelmed, mert a te kegyelmességed a te erőd által fog véghez menni. S Urunk, oly sokszor a magunk erejére akarunk támaszkodni, míg el nem fáradunk, míg ki nem merülünk, s az utolsó ponton adjuk át sokszor neked a lehetőséget, pedig te tanítani akarsz bennünket, adventben is karácsony felé igyekezve, elég néked az én erőm. Ó, Urunk, hálát adunk neked azért, hogy megérkezhettünk a te házadba, a templomba, amely lelki átszálló hely mindnyájunk számára. Szeretnénk magasztalni azért, édesatyánk, hogy az Úr Jézus Krisztusért, amikor őre át tekintesz, akkor a te erőd és a te hatalmad lelkednek ereje, azon munkálkodik, hogy a gyengéket, erőtleneket a te igéd által megerősítsd, felemeld. Úrunk, oly sokszor küszködünk azzal, hogy a mi tekintetünket felemeljük rád, és sokszor elakad a lelki tekintetünk, és sokszor megpihen és ott marad a betegségeken, a nyomorúságokon, a ravatalokon, a diagnózisokon, a kétségeken, az emberi gyarlóságokon, bűnökön. Ó, Szentlélek Úristen, te, aki ismered a mi lelkünket, kérünk téged, hogy vidd végbe azt a csodálatos, újjászülő munkát, amely a te munkád, Szentlélek Úristen, hogy hittel telve legyen a mi életünk, hogy úgy tudjunk karácsony felé közeledni, Urunk, hogy nem csak lámpásunk van, nem csak vallásunk van, hanem abban van olyan olaj, a fénynek világossága, Jézus Krisztus, akinek a jelenlétében megláthatjuk nem csak önmagunkat, hanem azt a kegyelmet, amelyet, Urunk, mindnyájunk számára te elkészítettél. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, könyörgünk az ige ajándékáért, kérünk, édesatyánk, ajándékozz meg bennünket azzal, hogy megszólítasz bennünket, hogy hozzánk szóljon a te igéd, s engedd meg, Urunk, hogy élő és ható lehessen, hogy elhatolhasson egészen a mi lelkünknek székhelyéig, ahol érezzük, hogy húsba vágó, lelkünkbe vágó a te üzeneted, mert a te igéd életmentő létige. Így könyörgünk, mennyei édesatyánk, légy közöttünk, áld meg igédet, Isten tiszteletünket, az Úr Jézus nevébe kérünk. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amit az írva található a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszban, János apostol első levelének 5. részében, a 6-tól a 12-ig terjedő versekben. Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által. Nem csak a víz által, hanem a víz és a vér által. A lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a lélek az igazság. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek, a lélek, a víz, a vér, s ez a három egy. Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, de Isten bizonyságtétele nagyobb, mert Isten bizonyságtétele az, amellyel fiáról tesz bizonyságot. És aki hisz Isten fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tesz fiáról. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, s ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéje hatalmas. Hatalmas eszköz Isten kezében. Csodálatos, isteni eszköz, amelyet az ember számára rendel, és eljuttat az emberi gondolatig, lélekig, az érzületekig, de ugyan halljuk a zsidókhoz írt levélben, Isten az ő igéjét, mint két élő éles kardot el tudja juttatni még a velőknek, a szétválásáig, az ízületekig, tehát gyakorlatilag mindenünket átjárja az Isten igéje, egyetlen egy gátja lehet ennek csupán, a mi emberi akaratunk. De amikor úgy jövünk a lelki átszálló helyre, az Isten házába, hogy mi vágyakozunk az Isten igéjét meghallani, befogadni, akkor kedves testvérek, nincs annál nagyobb örömhír, mint hogy Isten is közeledik. Az az ige, amely úgy hangzik, közeledjetek az Istenhez, ő is közeledni fog ti hozzátok. Csodálatos megtapasztalása ennek az Istennek szentelt hely a templom, mert amikor közeledünk ő hozzá, Isten sohasem hagy bennünket válasz nélkül, szól hozzánk, mégpedig élő szóval, és oly szinten élő, hogy ez az ige testé lett. S erről az igéről, erről a testélet igéről, Jézus Krisztusról, az ő valóságáról, nem akárki tesz bizonyságot, nem emberek, az hiába való volna önmagába véve, kedves testvérek, mert az emberi lélek csalárd. Az emberi lélek sok mindenről tud ugyanazzal a hívvel és vehemenciával bizonyságot tenni. Egyszer erről, másszor meg arról. De az Isten egyszülött fiáról, maga a Szentlélek Úristen tesz bizonyosságot, maga a mindenható Isten, akinek a leghatalmasabb a bizonyságtétele. Azt mondja János apostol, hárman tesznek bizonyságot, és ez a három egy. A lélek, a víz és a vér. Tudnunk kell, hogy amikor János apostol ezt a levelét írja, akkor neki igen nagy harcot kell vívnia a korabeli tévtanítókkal szemben. Ilyen volt például a doketizmus, amely teljes mértékben negridálta, tagadta azt, hogy Jézus Krisztus valóságos emberként hordozta volna el a kereszt halált. Ők azt hitték és vallották, hogy a keresztfán, még mielőtt Jézus meghalt volna, isteni természete eltávozott az ő testéből, és gyakorlatilag ő nem élte át, nem szenvedte át azt a golgotai kereszthalált, amelyet hirdetnek az apostolok, hogy az örök életünknek a titka, az alapja nem másban van, mint Jézus Krisztus golgotai kereszthalálában. Éppen ezért a testet sem nézték sok mindenbe, alábecsülték, leértékelték, és éppen ezért még a szeretett szolgálatot sem tudták úgy gyakorolni, ahogy kellett volna, még azokban a gyülekezetekben és közösségekben sem. Mert a lélek, a spiritualitás és az isteni eszme volt, mint tanítás, a dokeó, a doketizmus, a legnagyobb dolog. Hát, kedves testvérek, nem lehet elmenni amellett, hogy Jézus Krisztus valóságos emberi testet öltött. És oly gyönyörű az az ige, amely ezt igazolja, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Megjelent. Megjelent testben. Nem akármiben, testben jelent meg. És olyan kiszolgáltatott emberi formában, amilyenben mindnyájan élünk. Kedves testvérek, amikor oda fektetik az Úr Jézust a jászol bölcsőbe, ugyanaz a görög szó szerepel ennek a kifejezésére, mint amikor az Úr Jézus majd a sírba befektetik, és arról szól az evangélista, hogy Jézus pedig a sírba fektették, ugyanaz a görög szó, kiszolgáltatott állapotba feküdni. Így jött el közénk az Isten egyszülött fia testben, hogy az Atya kiszolgáltatta a mindenkori embereknek, kiszolgáltatta gyermekként, maga tehetetlen emberi testben, s kiszolgáltatta akkor is emberként, maga tehetetlen emberi testben, ahogyan szenvedett, meghalt, s aztán Arimátiai József és Nikodémus voltak azok, akiket a lélek indított és megérintett, hogy azt, amit nem tudtak megvallani egész életük során, mert féltek, féltek attól, hogy elveszítik a hivatalukat, a befolyásukat, a rangjukat, a vagyonukat, hát akkor Jézus halálában eljött az óra, megvallják a hitüket, hogy ki is nekik Jézus Krisztus. Én hiszem, kedves testvérek, hogy minden ember életében eljön az a pillanat, amikor eljön a hitvallás tételnek az órája és perce. El kell, hogy mondjuk, mert nem tehetjük meg, hogy ne mondjuk el, hogy kicsoda a számomra Jézus Krisztus. De jó, amikor tudunk róla beszélni, annyi mindenről teszünk bizonyságot. Bizonyságot teszünk arról, hogy kik neveltek fel bennünket, amikor emberekkel találkozunk, beszélgetünk, mert magunkba hordozzuk szüleinknek, szeretteinknek az értékrendjét, normarendjét, mindazt, amit átadtak nekünk, amit átvettünk tőlük. Mindig bizonyságot tesz az ember, kedves testvérek, nem csak a vizsgákon, nem csak az iskolapadban ülve, hanem vallást teszünk arról, hogy kik vagyunk, amikor beszélni kezdünk. Vallást teszünk arról, hogy mi telik tőlünk ebben az emberi testben, amikor az Isten egy nagy döntés elé helyez bennünket, az is bizonyságtétel. Hogyan döntök? Egy adott feladatot hogyan látok el? Egy nagy kihívásnak hogyan teszek eleget? Ez mind-mind hitvallás tétel, hogy ki az én Uram, hogy kiben hiszek, hogy kiből merítek erőt. Még az is hitvallás tétel, hogy hogyan szenvedünk, kedves testvérek. Talán ez a legnagyobb hitvallás tétel. Annak idején, mikor a bokámat sikerült eltörni, és éppen ezért kétszer meg kellett, hogy operálják, az első alkalommal, hát az volt a rizikósabb, a műtét után 8 napig, soha nem voltam a kislányomtól távol, és akkor ő még csak 2 éves volt. És 8 napig kellett nekem a kórházba lennem, műtét után, és egy olyan szobatársat kaptam, aki állandóan káronkodott. Nagyon jól tudjuk, hogy ez nem egyszerű dolog, tehát nem ugyanaz a eszencia töltötte be a lelkünket, de mégis nagy szeretetbe és békességbe megvoltunk. És amikor eltelt a 8 nap, és engem haza bocsátottak, a néni még maradt, megjegyzem, nem volt egyszerű az élet, mind a kettőnknek a lábát operálták. Tessenek elképzelni, hogy az ágyon sem lehetett felkelni, ha leesett egy szem gyógyszer, vagy bármi ilyesmi, mennyire kiszolgáltatottak voltunk. Ő káromkodott, én meg imádkoztam. Természetesen ő ebből eleinte még nem vett észre semmit, de a 8. nap, mikor elközelgett, és már össze volt pakolva a holmim, indultam volna haza, akkor megkérdezte, hogy ugyan mondja már meg, hogy mi a maga foglalkozása. Hát mondom, addig jó, míg el nem mondom. Mert mondom, akkor lemegy a vasfüggöny, előjönnek az előítéletek. Mondom, tessék megőrizni emlékezetébe úgy, ahogy itt együtt voltunk. De mondja el. Hát elmondtam. És azt mondta, hogy tudtam. Tudtam, mert egy egyszerű ember azt mondja, nem tudta volna elhordozni azt a sok sötétséget, azt a sok káromkodást, amivel én itt voltam, mondja, hogy tudta ezt elhordozni. Tudom, úgy, hogy imádkoztam a néniért, hogy az Úristen adjon erőt ahhoz, hogy ezt el tudja hagyni, és onnan kérjen erőt, ahonnan fog is majd meríteni. És így váltunk el. Ez egy nagyon egyszerű szerény bizonyságtétel volt, kedves testvérek. Vannak sokkal nagyobb kihívások, amikor nagyon súlyos betegek találkoznak egymással kórházi kezelésekre várva. El nem tetszenek hinni, hogy micsoda lelket emelő, erősítő, mikor egyik a másikért tud imádkozni, amikor tudják egymást bátorítani és buzdítani. de csak azt tud adni, akinek van miből. Akinek üres a lelke, csak holmi földi kacattal van tele, az nem tud egyebet adni, zavarába, tehetetlenséget érez. S jön a káromló szó, jön az erőtelenség, a gyengeség, a lemondás, a kimerültség. De nagy dolog, amiről János apostol beszél, amikor azt mondja, akié a fiú, azé az élet. És itt a görög szöveg úgy van megszerkesztve, hogy egy olyan nagyon súlyos birtok viszonnyal húzza alá az apostol, ha te benned megvan a Krisztus, birtokba vetted, és ő is birtokba vett téged, megvan neked az Isten egyszülött fia az életedbe, a napjaidba, akkor vele együtt van életed. Ennek az örök életnek, ezzel az Istennel való együtt létnek van boldogító jelenek, kedves testvérek. És ennek az Istennel való élő közösségnek van egyedül jövendője, amikor örök életről beszélünk. Annak az embernek, akinek van megváltója, van boldog jelene, és lesz dicsőséges jövője. Karácsony előtt állunk. Nagyon sokan szoktuk is látni, hogy már szinte listát vezetnek, hát azért, mert feledékeny az ember, el ne felejtsék, hogy még mire van szükségük ahhoz, hogy karácsonyra, amit elterveztek, amire vágynak, minden meglegyen, rendbe legyen. Mi kell még a boltból, mi kell még a piacról, mi kell még az ajándékokhoz, mi kell még az ünnepi asztalhoz. Annyi mindennel leterheljük magunkat, hogy az az ünnep olyan legyen, amilyennek mi elképzeltük, és sorra húzzuk ki, hogy megvan, megvan. Hála Istennek, már ezért se kell fáradozni, ez is megvan, ezt is elértük. Van-e Krisztusunk? Van-e élő Krisztus a lelkünkben? A tízszűz példázatában azt olvassuk, hogy a tízszűz nagyon boldogító dolog elé nézett, mennyegzőre voltak hivatalosak, és várták a vőlegényt. Telve volt a szívük rajongással, egy esküvő abban a korban nem volt egyszerű dolog, alsó hangon egy hétig tartott, de akár több héten át is eltarthatott. Jöttek a vendégek, nagy sokadalom, nagy öröm, szinte örömteli remegésbe volt ilyenkor nem csak az érintett család, hanem maga az egész falu, az egész település is. A tíz szűz közül mindegyiknek volt, mind a tíznek volt lámpása. Lámpása mindegyiknek volt, de csak ötnek volt olaja is. Másik öt nem gondoskodott arról, hogy legyen tartaléka, legyen miből merítenie, hogyha jön a vőlegény, bármikor megérkezik, eléje tudjanak sietni. És tudjuk, hogy készek lennének még az öt okos szűztől is elvenni az olajat, osszuk meg, de azok nagyon bölcsen azt mondják, menjetek és vegyetek magatoknak. És amikor jön a vőlegény, történet leírása szerint, az öt bölcs szűz, az öt okos, bemegy az ő urával együtt a mennyegzőbe, mert nem csak lámpásuk volt, kedves testvérek, hanem abban volt olaj is, volt világosságuk. Volt világosságuk. Van lámpásunk, az is nagy dolog. Nagy dolog, amikor sokan el tudják mondani, hogy ilyen vallásúak, olyan vallásúak, most ez a gondolatkör köti le őket, most az a gondolatkör érdekli. Nagy dolog, ha van az embernek lámpása. De vajon van-e benne világosság, megmaradó világosság? Egyedül Jézus Krisztus mondja magáról, én vagyok a világ világossága. Ha ő ott tündököl a lelkünkbe, kedves testvérek, nem létezik olyan sötétség, amibe ő ne tudna reménységnek fényével hozzánk megérkezni. Ez egy olyan nagy dolog, hogy akkor is, hogyha a halál zörget életünk ajtaján, akkor is, hogyha betegek vagyunk, ha gyászban járunk, ha nagy gond emészti a szívünket, akié a fiú, akkor is övé lesz az élet. Az életnek minden reménységével, minden örömével és vigasztalásával. És erről nem akárki tesz vallást és bizonyságot, hanem maga a Szentlélek Úristen. A zsidó korabeli viszonyok között, ahhoz, hogy egy peres jogi eljárást valóban jogszerint le tudjanak folytatni, legalább kettő vagy három embernek kellett az egybehangzó bizonyságtétele, tanúságtétele. Nagyon jól tudjuk, hogy az Úr Jézus perében is, bár ott koholt vádak voltak és hamis tanú bizonyságtevők, de ott is több tanú bizonyságtétel hangzott el, hogy minél vaskosabban alá tudják támasztani a Jézus ellen felhozott vádakat. Három bizonyságtevő van a lélek, akiről azt írja a Szentírás, hogy a lélek az igazság lelke, tehát a valóság. És elhangzik a víz és a vér. Vagyis az Úr Jézus nem csak, hogy testet öltött, nem csak, hogy megkeresztelkedett, nem csak belegázolt a Jordán vizébe, nem csak oda sorolta magát a bűnösök közé, nem csak eljött megmutatni magát, hogy nézzétek, senki nem látta még az atyát, hát aki lát engem, az látja az atyát, kaptok egy fényképet, nem erről volt szó, hanem az Úr Jézus a keresztsége alkalmával, mikor megkeresztelkedik, azzal, hogy oda sorolja magát a mindenkori bűnösök közé, abban az órában veszi fel magára tulajdonképpen a keresztet. Akkor mond igent az atya akaratára. Már ott elkezdődik a kereszt út. Nem véletlenül fog megnyílni az ég, s nem véletlenül fog majd hangozni ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Mennyi mindent tudunk mi hallgatni? Hányféle embert hallgattunk már végig, és hányféle üzenetet? Az atya azt mondja, hogy azt hallgassátok, akiben én gyönyörködöm, mert olyat tesz, hogy arról csak bizonyságot lehet tenni. Oda sorolta magát közétek, pedig ártatlan volt, bűn nélkül való, és azt mondja, hogy én oda állok melléd. Gyönyörű az a történet, amelyről valamely karácsonykor maga Bölcskei Gusztáv számolt be a püspök ige hirdetésébe a debreceni nagy templomba, ugyanis az iker csecsemőkről szóló történetnek az egyik részese felnőttként éppen meglátogatta őt az ünnep előtti napokban, és hát az is egy nagy bizonyságtétel volt, hogy Isten őt megőrizte a testvérével együtt, akiknek az életük úgy kezdődött, hogy az iker pár, mikor megszületett, az egyik fele szívével nem igazán állt erős lábakon, és egyre gyengült a szívhang, egyre rosszabbodott a kisbabának a keringése, inkubátorban volt, és hát az orvosok már azt mondták a szülőknek, hogy sajnálják, de fel kell, hogy készüljenek a legrosszabbakra is. Minden megtesznek érte, de nem tartják kizártnak azt, hogy az egyik ikertestvért el fogják veszíteni. Nagyon nehéz üzenet volt ez. Ez is egy nagyon fájdalmas hír, amit közölni kell egy orvosnak a szülőkkel. És az ott lévő nővér, aki már nagyon sok mindent látott és tapasztalt, bár nem éppen a szabály szerint járt el, amikor az egészséges ikertestvért betette ez a beteg gyermekhez az inkubátorba. És az az egészséges gyermek nem tett egyebet, kedves testvérek, minthogy átölelte a beteg testvérét. Ennyi van a képen, amit megörökítettek. A csöpnyi újszülött karját, ujjacskáját, kezecskéjét átveti a testvérén és öleli, senki nem mondta neki. Senki nem buzdította arra, hogy ezt tegye. Magához ölelte. Hát Jézus is ezt teszi. Jézus is ezt szeretné. Magához akar ölelni minket egyen-egyenként, hogy a szívünk újra tudjon dobogni, igazán, hogy meg tudjuk tapasztalni, mit jelent a szeretet, a testvér szeretet, a rokon szeretet, és át tudjuk élni, hogy mit jelent az, amikor Isten egy szinten és egy azon próbatételbe odaáll mi mellénk azért, hogy életet adjon nekünk. Nincs más út, nincs más élethordozó, csak Krisztus. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg a fiú, abban az élet sincs meg. Van vegetatív élet, van látszólagos élet, sokan ezzel meg is elégszenek, hogy dobban a szívük, hogy lélegzik a tüdejük, hogy jó a keringésük, mindent meg is tesznek ezért a földi életért, edzik, orvosolják, felkarolják, óvják, védik, kell is. Értékelni kell azt, amit Isten nekünk adott. De hol van az az élet? Hordozói vagyunk-e annak az életnek, amely Jézus Krisztusban a miénk? Kedves testvérek, erre bíztat bennünket János apostol az ő levelében, erre kérlel bennünket, hogy közeledjünk az Istenhez, hogy ő is közeledhessen mi hozzánk, mert nem tudjuk, hogy mikor, mely órában jön el a mi Urunk. Nem elég, hogy legyen egy listánk, nem elég, hogy legyen lámpásunk, soha nem elég, hogy be vagyunk írva az anyakönyvbe, hogy minket megkereszteltek. Nem elég a kereszt víz, azt mondja Jézus, hogy aki nem születik újonnan víztől és lélektől, semmiképpen sem mehet be a mennyek országába. Ezt nem akárkinek mondta, Nikodémusnak, a Szanhedrin egyik meghatározó személyiségének. És kedves testvérek, ez az idős ember nem tudta, hogy hogyan kell újonnan születni. Nagy tudású volt, sokat tapasztalt. És mégsem tudta, pedig már be volt töltekezve a földi élettel, hogy milyen életről is beszél az Úr Jézus. Lélek által lehet a miénk. És mi a legnagyobb Isten bizonyíték, kedves testvérek? Hát nem más, mint az a hit, amit az Isten szent lelke tud az ember lelkébe kimunkálni, mert az akaratos ember, hogy meg tudjon szelidülni, hogy a Saulok Pálokká tudjanak válni, hogy le tudjuk tenni a bűneinket, és önként tudjuk követni Krisztust, bizony az a legnagyobb Isten bizonyíték, amikor Isten hitet ébreszt a szívünkbe, s a hit lámpásának a fényénél, a világ világosságát Krisztust követve, tudunk élethordozók lenni, Krisztus hordozóknak megmaradni. Olyan gyönyörű az ige, azoknak, akik az Istent szeretik, minden a javukra van. Azoknak, akik minden körülmények között meg tudnak maradni Isten szeretőknek, azoknak Isten mindent a javukra fog fordítani. Jézus Krisztus a keresztfán is meg tudott maradni Isten szeretőnek. Fájdalmában kiált fel, én Istenem, miért hagytál el engemet? Igen, meggyőződésem, hogy az Úr Jézus nagy csütörtök estétől kezdve nem azért tusakodik, nem attól fél, hogy meg fog halni. Nyilvánvaló, hogy valóságos emberként ez is egy nagy kihívás, egy nagy teher rajta. De van ettől sokkal nagyobb lelki teher, minden ember létterhét, bűnét magára venni. Gondoljunk bele, mi sokszor a sajátunkkal is alig bírunk, alig tudjuk elhordozni. Ő pedig minden megszületett embernek a létterhét magára emelte, magára vette, s a bűneinkért a büntetést el is szenvedte a kereszt halálban. Ez a nagy második bizonyságtevő a vér. Víz és a vér. Vérét adta, odaadta önmagát. Áldozati ajándékul. Kedves testvérek, vajon kell-e nekünk ez a szenvedő Jézus? Az Úr Jézus szenvedett, úgy vállalt fel bennünket, hogy szenvedett, értünk helyettünk és miattunk. A mai világban igen nagy a szenvedés, nem csak a lelki, hanem a testi, a fizikális is. Nagyon sokan szenvednek ízületi bántalmaktól, különböző testi szenvedésektől. Talán soha nem fogyott még oly nagy mértékben fájdalom csillapító szer, mint mai napjainkban. Jézus szenvedett. Nem volt, aki csillapítsa a fájdalmát. Nem voltak, még a tanítványok is otthagyták. Egyedül János apostol, aki a levelet írja az evangéliumot, s a jelenések könyvét, áll ott a golgotai keresztövében. János a szeretett tanítvány, akiről úgy szól majd Jézus, hogy hű tanú, mi kell ahhoz, hogy valaki bizonyságtevővé váljon? Először meg kell állnunk a hitben. Isten megpróbál, terhelhető vagyok-e? S azt látja, hogy tudunk terhet hordani, akkor rakja ránk a bizonyságtétel csodálatos létterhét. A kereszténységet világ napjainkban a lehető legnagyobb mértékben üldözik. A keresztény üldözések száma mind a mai napig többszöröse, látványosan sokszorosa az ezelőttiekének. Ebben az órában is keresztény testvéreinket végzik ki, a Közel-Keleten, és nagyon sokan élnek át hátrányos megkülönböztetést, csak azért, mert övék a fiú, és övék az élet. Kedves testvérek, ez a világ soha nem fog bennünket szeretni. Aki erre vár, az nagyon rosszul teszi. Nekünk Jézust kell szeretni. És az ő szeretetéből kell merítenünk. Ezért is olvastam a Zsoltárok könyvének írójának csodálatos sorait. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám, szabadítóm, erős váram. Nem ingadozom, Istennél van segítségem és dicsőségem. Erős sziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor ti népek. Öntsétek ki előtte szíveteket, Isten, ami oltalmunk. Mikor látják az Úr Jézus meghalni a keresztfán, minden igéről azt gondolják, hogy romba dőlt. Jézus kileheli lelkét, és az utolsó gondolataival is azt erősíti meg, azt az Isten szeretetet. Atyám, a te kezedbe teszem le lelkemet. Nálad van az én életem. Atyám, úgy legyen, ahogyan te akarod. Nincsennél szebb, kedves testvérek, nincsennél bölcsebb döntés, mint Istenre hagyni magunkat, arra az élő Krisztusra, aki nem csak bizonyságot tett a víz és vér által és a lélek által, hanem akiről bizonyságot tesz a lélek maga, hogy eljövendő. Az Úr Jézus azt mondja, hogy meglátjátok majd az embernek fiát eljönni az ég felhőin. Aki megteremtette az anyagi világot, nem hinném, hogy gondot okozna, ennek az anyagi világnak az anyagát szétfeszítve belépni, és megjelenni ott, ahol már egyszer megjelent, mint az Isten üdvözítő kegyelme. Nekünk várnunk kell őt. Az igazi keresztjén nem tud Krisztus várás nélkül élni. A keresztjén ember, a Krisztus hordozó ember szüntelenül várja az Urat, mint az őrök a reggelt. Ők azért várták, mert jön a váltás. Mi azért várjuk az Urat, mert hozza a kegyelmét, és hozza az el nem múló életet. az örök életet. Én kívánom a kedves testvéreknek, hogy miközben hálát adunk azért, hogy oly sok mindenünk lehet, és oly sok mindennel ékesíthetjük a közelgő karácsony ünnepünket is, ne feledkezzünk el, tegyük fel magunknak a kérdést. Enyém-e a fiú? Enyém-e az el nem múló élet? S ha igen, legyünk és maradjunk örvendező keresztjének. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, meghódol a mi lelkünk te előtted, és dicsőítünk és magasztalunk azért, édesatyánk, hogy nem hagysz bennünket kijelentés nélkül, hanem elküldted a szent lelket azért, hogy mint az igazság lelke, mint pártfogó paraklétosz felkaroljon bennünket, hogy mindazok, akik valóban óhajtjuk és sóvárogjuk az életet, az el nem múlót, az örök életet, az örök kapcsolatot az élő Isten lelkével, hogy azokat felkarolja és elvezesse a teljes igazságra. Úrunk, láttasd meg velünk is a teljes igazságot. Oly sokszor észre sem veszük, hogy mennyi mindenünk van. Észre sem tudjuk venni, hogy telve van az otthonunk, hogy telve van zsúfolásig a lelkünk, a gondolatunk, s miközben telve vagyunk, még többért rohanunk, és még többet akarunk magunkénak mondani, és közben észre sem vesszük, hogy nincs a számodra hely, mert nincs a számodra idő, nincs a számodra pillanat, nincs a számodra időnk, hogy imádkozzunk, hogy beszélgessünk, hogy te benned és te általad töltekezzünk, pedig boldog az az ember, akinek van ideje, és van ereje az Úrral együtt lenni, hogy betöltse őt az el nem múló élettel. Mennyei édesatyánk, leborulunk te előtted, advent negyedik vasárnapján. Urunk, már csak néhány nap válassz el bennünket karácsony ünnepétől, és jól tudjuk, Urunk, hogy nem akkor van karácsony, amikor a naptár azt feljegyzi, hanem akkor, amikor az élő Krisztus megszületik a szívünkbe, és mi e fölött örvendezni tudunk. Engedd meg, édesatyánk, hogy te benned legyen áldott karácsonyunk, hogy élő Krisztust hordozzunk a szívünkbe, s engedd meg, hogy tudjunk meríteni ebből az életteli kapcsolatból el nem múlót, élő igét, napi beszélgetést, ima csendességet, sorunk ajándékozz meg bennünket a te bizonyság tételeddel, hogy bizonyságot teszel számunkra személyesen is, az érettünk is meghalt és feltámadott Jézus Krisztusról, hogy hitet ébresz a mi szíveinkbe, s megerősítsd azt. Várunk, Úr Jézus, taníts meg bennünket erre az élethelyzetre, a Krisztus várásra. Engedd meg, Urunk, hogy ez ne fejeződjék be karácsonnyal, hanem hadd vegye kezdetét az a nagy várakozás, amikor várunk az Úr érkezésére. Várjuk, hogy megérkezzen hozzánk, mint gyógyító, mint vigasztaló, mint ige hirdető, mint lelkitárs, aki kísér, mint aki meghallgat, mint aki csendesen mondja csendességeink idején, tudom a te dolgaidat. Jövel, Szentlélek, Úristen, és vezérelj el bennünket ahhoz az élő Krisztushoz, akihez annak idején elvezérelted a pásztorokat is, mert ők maguk is azt mondták, menjünk el egészen Betlehemig. Buzdítsd fel a szívünket, Szentlélek, Úristen, hogy mi el tudjunk menni, el tudjunk jutni egészen az élő Krisztusig. Az Úr Jézus nevébe könyörgünk, édesatyánk, a betegekért, légy gyógyítójuk. Szeretnénk könyörögni a gyászolókért, hogy légy vigasztaló Istenük. Könyörgünk, Urunk, minden bajba jutott embertársunkért, és mindazokért, Urunk, akik nálad nélkül készülnek karácsony ünnepére, elfeledve azt, hogy a karácsony Jézus Krisztus születésének a napja. Kérünk, Urunk, engedd meg, hogy minél több emberi szív számára te lehessél az élet, és te lehessél a legdrágább ajándék Istentől. Így kérő mennyei édesatyánk, maradj velünk, kísérd lépteinket, és erősíts bennünket Jézus Krisztus által. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.